A mai témánk a gyermekek gyászáról, halálképének alakulásáról szól, erről beszélgetünk. Beszélgető társaim pedig Szigetiné Ildikó, óvodapedagógus és Szilágyi Réka, pszichológus. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit és téged is, Ibolya.
Réka, te is itt vagy velünk az éterben.
Itt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit én is.
Nos, nem egy könnyű téma, de azt gondoltuk, hogy novemberben, mivel annyira eltérőek a hozzáállások, és gondolom ti is, én is megtapasztaltuk, hogy még a szakmai körökben is nehéz valamiféle egységes álláspontot kialakítani, hogy akkor hogyan is viszonyuljunk a gyermekekhez, a gyermekek gyászához, miben bátorítsuk a környezetet, vagy mi az, amire kérjük őket, hogy figyeljenek jobban oda, mert a hosszú távon, a későbbiekben árthat a gyermeknek. Először is akkor én kezdeném ezzel, hogy ugye az egy nagyon fontos különbség, hogy 7 éves kor előtt a gyermekeknek a halál az nem egy végérvényes, visszavonhatatlan valami, hanem tulajdonképpen az a fajta halál, amit mi így illetünk, az számukra nem létezik. És ez azért van, mert olyan közel vannak Istenhez, annyira másképp élik még meg ezt a világot. Számukra ugye már többször más dolgok kapcsán szó volt arról, hogy amit álmodnak, vagy ami a fantáziájukban megjelenik, az számukra ugyanolyan valóság érvényű, mint amit aztán az éber nappalban megtapasztalnak, megélnek eseményekként. És ugye, mivel filozófiai irányzatok is vannak, amióta csak emberiség létezik, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy vajon az álom az valami ilyen nem létező valóság, vagy lehet, hogy vannak olyan álmok, amik kifejezetten egy másik valóságban való megélést tesznek lehetővé. Tehát itt nagyon fontos, hogy felnőttként nekünk nehéz már ezzel a fajta látásmóddal közelíteni egy gyermek felé, és bizony sokszor megsértjük az ő világképüket azzal, amikor azt mondjuk, hogy ó, ez csak álmodtad, ó, ez csak kitaláltad, ó, ez csak. És így nem tesszük lehetővé számukra azt, hogy amikor valaki innen közülünk távozik, akkor ő ezt a maga látásmódjával el tudja helyezni, hogy igen, eltávozott innen, de akkor ő is nyugodtan ott lehet egy olyan világba, ahol én tulajdonképpen pillanatok alatt a figyelmemmel, képzeletemmel elmegyek, ide megyek, oda megyek, mindenfelé megyek, nincsenek határok sem időben, sem térben. Így lenne neki könnyű 7 éves kor előtt könnyebb elfogadni azt, hogyha valakit a családból elveszít. Ehhez képest ugye mai napság az a divat, hogy kíméljük meg a gyereket címszóval. Ugye azt már leromboltuk benne, arra nem figyelünk, hogy arra van igénye, hogy ugyanolyan érvénnyel fogadjuk el az ő álom és fantázia világát, mint a valóságban megért történéseket. De aztán mint egy eltüntetjük azt, akit elveszített, és olyan hazugságok keletkeznek, mint hogy elutazott, ó, nagyon messzire utazott, hát nem, most nem tud, most sem tud jönni, pedig a gyermek az érzelmi szinten, gondolati szinten tudja, hogy mi éppen nem az igazat mondjuk neki. Most egyelőre akkor felvezetésnek, nektek mi a a tapasztalatotok. Hogyan látjátok ezt? Én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről, hogy jobban tiszteletben kellene tartanunk a gyermek világképét. Látásmódját.
Ez nagyon érdekes, mert valami olyan veszett el a mostan az ő világképüknél, amit régen természetes volt, hogy a születésnél és a halálnál is ott voltak. Most valóban megkímélik a szülők, és nagyon sokszor tanácsot kérnek tőlünk, hogy egy-egy ilyen temetésre például elvigyék el a gyerekeket az óvodából, vagy pedig azt mondják, hogy ők nem viszik el, mert nem szeretnék, illetve hát megkímélik attól a helyzettől, nem szeretnék, hogyha szomorúnak látnák a szülőket, a hozzátartozókat, vagy bárkit, aki közel állt mondjuk a gyerek, tehát nem szeretné abba a világba bevinni a saját gyermekét, amiben ő éppen szomorú, amiben ő bánatos, amiben ő gyászol. És ezért a gyerek nem tudja elgondolni, hogy most vajon milyen tragédia történhetett a családba, amitől én meg vagyok kímélve. Tehát ez egy nagyon-nagyon ambivalens érzés nála, bennünk is, mert én azt mondanám, hogy vegyen részt a gyerek ebben, ha nem is vesz részt benne, de legalább beszéljenek róla, hogy mostan az anya hová megy, miért szomorú, miért sírt, vagy éppen a család hová ment, miért nincs ott, és ő miért nem mehetett velük, tehát ez egy nagyon összetett dolog. Én mindenképpen azt tanácsoltam eddig, amikor ezt kérték tőlem, hogy igenis vegyen részt a gyermek ebben a például egy temetésen, a gyász folyamatában. Én úgy gondolom, hogy ez egy őszinte helyzetet is teremthet vele, hát hogyha őszintén elmondják, hogy ők miért vannak ott.
Ennél nehezebb a kérdés, el kell, hogy mondjam. Ugyanis régen tényleg nem igyekeztek megkímélni sok mindentől a gyermekeket, de 7 éves korig elvitték abból a házból, ahol a haláleset történt, és amíg a halott ott volt, addig ő nem volt ott. És addig ő nem vehetett részt semmiféle ilyen eseményen, pontosan azért, hogy ne zavarják össze ezt az ő világképét, ahol közvetlen átjárás van az Isten országa és e világ között. Mert az itt maradóknak ez a nagy fájdalma, ez a nagy hirtelen kétségbe esettsége, ahol már ugye több évszázada sajnos, ahogy a hitükben gyengülnek az emberek, már ugye nem fehér ruhát öltenek a gyászolók, ünnepelvén az égi mennyegzőjét az eltávozottnak, hanem a saját bánatuk színeit öltik, és míg a gyerek könnyedén tudná azt az igazságot befogadni, hogy a mennyei atya hazahívta, hogy ő most megy egy olyan örök mennyegzőre, itt a földön megtette azt, amit ő éppen megtehetett, és neki most van hová mennie, nekem fáj, hogy hiányozni fog, ugyanúgy, mint ahogy én hiányzom esetleg neked, gyermekem, amikor akár csak néhány órára itt hagylak magadra, vagy nyilván nem magadra, de nem tudlak magammal vinni mindenféle helyzetekbe, és olyankor te szomorkodsz utánam. És persze, hogy most én is nagyon szomorkodok, mert itt ebben a földi világban én őt már nem fogom látni.
Igen, csak ehhez, amit most mondasz, ehhez szerintem egy hitéletre van szükség.
Így van, abszolút egy hitéletre van szükség. És bizony nagyon veszélyes, hogyha pont most az elmúlt hetekben számolt be, vagy felszínre került egy szülőnek, egy anyukának egy olyan emléke, ahol őt elvitték 4 éves korában egy nagyszülőnek a temetésére, és ő ugye egy kislány lévén, és a lányok még 4 éves korukig abszolút átérzik, amit a körülöttük élő felnőttek éreznek. Na most ő is átérezte, hogy az ő édesapja az annyira nagyon-nagyon szomorú, az annyira nagyon-nagyon kétségbe van esve, Na, itt nagyon megijed, hogy hűha, akkor itt most valami nagyon-nagyon-nagyon tragikus dolog történik, és elkezdett az ő apjáért aggódni. És ami itt a nagyon döbbenetes, hogy ez sikerült továbbadni az ő kicsi lányának, aki egyszer csak haláleset már nem volt, de 4 éves kora körül elkezdett nagyon félni attól, hogy valaki meg fog halni körülötte. Tehát bizony olyan nagyon nehéz téma ez. Először is ugye fontos lenne, hogy mi felnőttek tanuljunk veszteséget elszenvedni. Ugye tanítsuk a gyerekeinket a kisebb-nagyobb veszteségek megélésekor, hogy szabad neki, hogy fájjon. Erről már többször több korban ejtettünk szót. Itt ez lenne a fontos, hogy én igazodjak ahhoz, hogy a gyerekben egy ilyen nagyon közvetlen átjárhatóság van az e világ és Isten országa között. Hogy ahogy ezt a Amerikában nagyon komoly vizsgálatok zajlottak gyerekek halálközeli élményei kapcsán, és ugye ott rendszeresen beszámoltak a gyerekek arról, hogy megjelent egy fénylő lény, egy angyal mellettük, és onnantól kezdve ők nem féltek, mert ez egy angyal egy akkora biztonságot jelentett, és olyan biztonsággal vezette őket Jézushoz, és ezekről olyan gyerekek is beszámoltak, akiknek a szülei nem voltak gyakorló vallásosak. A problémát abban látom, hogy még mi, hívők sem vesszük ezt ilyen komolyan. Hogy bizony a gyermekeink ebben az értelemben többet tudnak, többet élnek a mindennapokban, mint mi magunk. De az természetes, és nagyon sokáig annak idején mi a gyász munkacsoportban úgy abban állapodtunk meg, hogy akkor mondjuk el, vagy akkor vigyen el szülő temetésre gyereket, hogyha először önmagával elrendezte, hogy igen, bennem már nincs félelem a haláltól, én már tudok úgy ott lenni, hogy a fájdalmat megengedem, de nem egy rettegéssel tele vagyok, és nem terhelem rá a jelenlévő gyermekemre azt, hogy féltsen engem.
Igen, ez nagyon... Nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit most mondasz, tehát én magamban sem tudom ezt még lerendezni, tehát ez, én is így vagyok vele, tehát ez, amit most elmondtál, ez én rám is jellemző, de mégis olyan érdekes az, hogy amikor, tehát akkor a elengedés hiányzik belőlem, tehát a fájdalmat azt megélhetem, illetve megélem, és de a gyerekekben nem szeretném azt átadni, hogy ő féltsen engem.
Így van. Na, és éppen ezért akkor mondhatném, hogy biztonságosabb az. És gondolj bele, hogy régen, ugye, ami hiányzik belőled, egyébként akkor azt mondanám, ugye az hiányzik belőled, kedves Ildi, hogy részt veszel te évente minimum 4 hét virasztáson.
Értem.
Temetésen és a többén? Nem.
Igen.
Nem. A te korodban annak idején már minimum évente ennyin egy felnőtt nő kötelessége volt ott lenni.
Igen.
Tehát egy olyan készsége alakult ki a gyászolásnak.
Tehát ez is egy kultúra.
Megtanulok írni, igen. Megtanulok olvasni, megtanulok gyászolni. Igen. Igen. És régen ez egy nagyon-nagyon fontos női készség volt. Sirató férfiak nem léteztek, csak sirató nők. Azért, mert mi tudjuk ezeket az érzéseket a szívünkben hordozva átformálni, transformálni, átalakítani. Ez egy nagyon-nagyon fontos női becs volt. A lélek nagy takarítása a gyász. És azért takarítani mi tudunk jól.
Igen.
Tehát ez hiányzik, ezt azért is tudom így mondani, mert tapasztalom, ahogy az évek alatt én ugye együtt gyászolok azokkal is, akik hozzám fordulnak, meg mindenféle mély belső munkák kapcsán, sokszor takarítok. Döbbenetes, ahogy változik így bennem mindez. És igen, tudom tapasztalni azt, hogy ja, az én koromban valószínűleg akkor már így tudtak ott állni a nagymamák, és tényleg tudták az unokák felé megbeszélni az unokával, hogy jó helyen van.
Igen, hát ez így van, és ezt meg is tesszük. Tehát én is magam is megteszem, sőt, fontosnak is érzem. És látom, tehát az én elengedésem a nehezebb, és mindenképpen ez munkálkodik. Csak a beszélgetés hiányzik a családoknál, amit látok, azokkal az ő gyerekeikkel, hogy ő bennük is ez ott legyen, hogy igenis tudja, hogy az jó helyen van, és ne a félelem maradjon meg.
Nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy könnyen visszapattanunk. Tehát ma ugye általános nézet, lássunk mindent pozitívan, minden nagyon jó, és akkor vagy mindenért panaszkodunk, vagy azt várjuk magunktól, hogy mindent nagyon-nagyon jónak lássunk. És amikor mondjuk elkezdünk egy ilyen nehezebb témát megpendíteni a gyerekeink előtt bár akár, akkor ők lezárnak, hogy jaj, nem, én erről nem akarok beszélgetni. És ezt legtöbbször mi megengedjük, hogy jó, hát akkor tényleg, hát ha nem akar, hát akkor nem beszélünk róla. Most is eszembe jutott, hogy éppen így vagyok valami témában az egyik gyerekemmel, és mondtam neki, hogy jó, akkor várom, újra meg újra rá fogok kérdezni, hogy mikor beszélhetünk róla.
Igen.
Mert most már tudom, hogy ez az én felelősségem, és ezt újra meg újra ugye föl elevenedik bennem, az az alapigazság, az ember sosem akart, az egyén sosem akart gyászolni. A közösség kényszerítette rá, hogy neki végig kell csinálnia ezt a folyamatot. És most olyan fontos lenne, hogy mi magunk is azt mondjuk, hogy de igen, erről szükséges beszélni. Réka, közben látom, hogy újra velünk vagy. Tudtál közben te hallani bennünket?
Nem, sajnos. Lemaradtam az elmúlt percekről.
Jó, hát akkor azért, ami ott van benned, még amíg most biztos, hogy itt vagy velünk, én kérdezném, hogy milyen gondolatokkal ülsz most itt köztünk? Mikkel érkeztél?
Alapvetően, ahol te elkezdted, hogy a gyermeknek akkora nagyon fontos, itt indultam el én is, hogy nagyon sokban befolyásolja a gyászt, hogy hány éves gyermekről van szó, és az is két dolog jutott eszembe, amit szerintem fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekeknek a gyász az nagyon sokféle formában nyilvánulhat meg, és hogy ez lehet, hogy megkésve jelenik meg, tehát hogy a szülő számára észrevehető jelek azok lehet, hogy akár fél évvel vagy évvel később jönnek elő, és ami még nagyon fontos az, hogy a gyász, mivel egy fejlődésben lévő emberről van szó, a különböző életidőszakokban újra és újra visszatérhet, különböző formában, hiszen egészen más kérdéseket tesz fel magának, ha feltesz magának egy 7 éves, egy 10 éves, egy 14 éves, egy 18 éves, tehát hogy ahogy az ember fejlődik, úgy ez visszatér.
Hogyne. Így van, ez nagyon fontos szempont, így van.
A fantázia világgal, és mert hogy alapvetően most ugye kisgyerekekről beszélünk,
Igen,
hogyha
igen, így
ideig
van.
jól követtem a dolgot.
Így van, így van.
A fantázia világnál én is nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt a fajta őszinteséget, hogy ne vezzük nevén a dolgot olyan szempontból, hogy mivel a gyermek még nagyon, nagyon közel él, nagyon közel van, ahogy te is mondtad, az álmokhoz, a fantáziához, és ezek nincsenek elválasztva egymáshoz, egymástól olyan élesen, mint ahogy ez nekünk a fejünkben el van. Emiatt azok a szavak, amikkel mi esetleg próbáljuk megkímélni a gyermeket, hogy azt mondjuk, hogy elaludt, vagy hogy, ahogy mondtad, elutazott, vagy hogy nem is tudom, ezek a legtipikusabbak, de a lényeg az, hogy amit szeretnék ezzel mondani, hogy ez a fajta másítás szerintem káros tud lenni, mert hogy pont emiatt még nagyon konkrétan tudják értelmezni ezeket a dolgokat a gyerekek, és egyrészt magára értelmezi, másrészt másokra értelmezi, tehát a szeretteire, hogy akkor most, ha nem tudom, valaki este lefekszik aludni, akkor lehet, hogy másnap nem kell föl.
Igen, hogyha... igen, így van. Így van, hogy ott ragadhat abban a másik igen. világban, pontosan. És igen. akkor a szülő nem érti, hogy most miért is fél az én gyerekem uh-huh. elaludni.
Elalvást, uh-huh. igen.
Így van. Vagy miért nem akar engem elengedni, buszra szállni, vagy bárhová, mert hogy igen. akkor, ha valaki elutazik, akkor az egy ilyen, soha többé nem látom viszont. Plusz igen. ugye azért itt van, hogy azt nem veszük elég komolyan, hogy nagyon összezavarjuk a gyereket, mert igenis a metakommunikációnkkal mi üzenni fogjuk neki azt, hogy nem elutazott, nem elaludt. És mm. ettől válik ez annyira nagyon félelmetessé, még pluszba a gyerek számára.
Igen, mert ez egész egy ilyen kimondatlan tabuvá válik, ami viszont a családban ott van, és ezt a gyermek is érzi, tehát hogy egy ilyen mítikus valami veszi körül, azt, hogy ott van egy elhallgatás. Ami nyilván nem azt jelenti, vagy legalábbis én nem így gondolom, hogy ugyanolyan módon kell tálalni egy ilyen információt egy 7 éves gyereknek, vagy egy 5 évesnek, vagy egy 14 évesnek. Tehát, hogy ez nem ezt jelenti, csak kerülni azokat a szavakat, amik ilyenfajta félreértéseket tudnak okozni.
Így van, és erre, hogyha, mert az Ildikó is fölhozta, hogy mi van akkor, hogyha valakik nem vallásosak hívők. Akkor is megvannak azok a formák, és mindenkinek nagyon tudjuk ajánlani az oroszlán királyt ebben az esetben. Mert ott nem egy valláshoz kapcsolódóan jelenik meg az, de mégis nagyon-nagyon szépen megjelenik, hogy akkor ott van a csillagokban. És hogy akkor tudok vele beszélni este. És igen. még bár akár ő is szólhat hozzám. Tehát, hogy meg lehet igen. ezt nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk, vagy megjelenik, annyira gyönyörű, mert a magyarságunkban ugye eleve ott van a lélekmadár fogalma, de rendre a gyerekrajzokban megjelenik. Aki gyermek, aki elveszítette szüleit, vagy közvetlen hozzátartozóit, az esetet követően, ha beszélnek róla, ha nem, ha titkolják, akármit csinálnak, a rajzaiban meg fognak jelenni a madarak, és pontosan olyan számban, ahány embert ő elveszített. És ez már ott van, kínálja a lehetőséget, mert kérdez, a gyerek ilyenkor nem kérdez, de mi nyugodtan kérdezhetünk. Megkérdezhetjük, hogy na és a rajzon a madarak, azok merre mennek, hogy vannak, igen. mi történik igen. velük.
Igen, és ott vannak a Magyar Népmesség sorozat, és ezt az jutott eszembe most, hogy mondtad, hogy olyan gyönyörű jelképeivel jelzi, és a magával, a zenével, a lélekharangot, a lélekmadarat. Tehát minden olyan, tehát az elmúlást magát, hogy ha mindig is tiltjuk a gyereket attól, hogy ne nézzen mondjuk televíziót, vagy ne menjen, ne ilyen, de ekkor ezeket a meséket, amiben a Jankovics Marcell megalkotta ilyen csodálatosan ezekben a képekben ott van, és a zenével hozzá, ha semmit nem beszélünk, csak együtt megnézünk egy ilyen mesefilmet, már nagyon közel kerültünk ahhoz, amit szerettünk volna elérni. Most, ahogy így mondod, úgy gondolom.
Így van, és hogyha a család teszi ezt együtt, és ott esetleg nyugodtan jöhetnek a könnyek is.
Igen.
Akkor tulajdonképpen ez már egy olyan együtt gyászolás, amivel a gyereket is segítettem, hogy igenis a hiány fájdalmát az szükséges, hogy megéljük.
Így van.
Szerintem ez egy nagyon jó irány, hogy főleg egy kicsi gyermeknél, tehát egy 7 éves kornál fiatalabb, vagy 7 éves gyermeknél fontosak ezek a közvetítő eszközök, mert minél kisebb a gyermek, annál kevésbé lesz verbálisan megfogható ez a gyász. Tehát, hogy a játék, a rajz, a mese, közös mesenézés, tehát minden ilyen úgymond közvetítő eszköz, az szerintem a segítségére lehet a szülőknek.
Illetve itt a legkomolyabb segítség, és azt hiszem, hogy ez is teljesen kimaradt a mi tudástárunkból, hogy ahol az anya gyászol, ott körülötte az egész család tud gyászolni. És bizony a gyereke tudattalan szinteken vele együtt gyászol. Amit 7 éves korig tesz az anya a gyermekei közelében, az mint egy tudattalan tudásként áttelepítődik a gyermekeinek a tárházába is. És bizony az az anya, aki képes tud jól gyászolni, az fog merni történeteket mesélni arról is, aki már nincs itt, még akkor is, hogyha időnként elsírja magát. És ezzel azt is közvetíti a gyereknek, hogy bizony, ami hiányzik, vagy aki hiányzik, annak a fájdalmát szabad kimutatnom, ezt mindenki meg fogja körülöttem érteni. Valamennyi ilyen közösen végzett, megélt gyász a családi kapcsolatrendszeren belül mélyíteni fogja a kapcsolatokat. Aki a gyászt legelső sorban viszi, annak egy támogató jelenlétet biztosít, a többieknek pedig azt a fontos élményt, hogy, mert később is igaz, amit az előbb mondtál, Réka, a gyászra nem a szavak a jellemzőek. A gyászban sokkal kifejezőbbek a mozdulatok, a gesztusok, a zene, egy pohár tea, egy rajz, a történetek elmondása. Nem magunkról beszélünk, hanem arról akarunk beszélni, aki már nincs itt. És ez bizony sokkal közelebb hoz bennünket, hisz ugye mit jelent az intimitás. Olyan nagy kár, hogy a pszichológiai szótárban nem a magyar szavakat használjuk elsődlegesen, mert így egy kicsit távolítjuk magunktól a tartalmakat. Tehát ha azt mondanánk, hogy fontos az, hogy a legbelső dolgainkról legalább a hozzánk legközelebb állóknak merjünk beszélni, megnyílni, mert ugye az intimitás az a legbelső. A legbelsőnek a megmutatása. És a gyász az pontosan egy ilyen élethelyzet, amiben ez lehetővé válik. Ha ezt megtapasztaltam, akkor egy olyan tudást tapasztalok a családi körben, ami nagyon komolyan meg tudja alapozni, szilárdítani a biztonságérzetemet. És biztos talajra tudom már építeni a jövőképemet. Valamint ott van az is, hogy a végigvitt gyászmunkánál a lehető legfontosabbat tanítom meg, azt, hogy a szeretet örök. Hogy lehet, hogy a gyerekem nem tapasztalta meg azt, amíg élt, esetleg az a nagypapa, nagymama, hogy a szülője úgy tudta volna szeretni, mint egy elvégzett gyászmunka után. És most, hogy ez így szóba került, ezt is fontos, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor a gyerekekben ez okoz hatalmas törést, amikor nem tapasztalja azt, hogy az ő szülője úgy gyászolja a nagyszülőt, úgy hiányzik, ez is egy nagyon komoly probléma, ahogyan ő azt várná. Hihetetlen összezavarja még később is, most egy 14-15 éves lány esete jutott eszembe, akit borzasztóan összezavart az, hogy ő közölte a halálhírt az édesanyjával, ő azt gondolta, hogy jaj, nem is tudom hogyan, mert hogy össze fog törni, meg tudorororom, és semmi. Na, ez nagyon összezavarta a 15 évest, és valami nagyon-nagyon nehéz kapuk zárultak be ott akkor, amiket több évtized elteltével most nehéz nyitogatni. Uh-huh. Az a legbelső, az úgy bezárult. Gondoljatok igen, bele, igen. Hogy milyen kérdéseket vet föl
igen.
Ez egy gyerekben.
Igen, ugyanakkor szerintem pont a gyásznál nagyon nem tudom, nagyon zavaros tud lenni az, hogy ki mikor reagál. Tehát, hogy nem feltétlen az az első reakció az az igazi, vagy hogy mondjam, tehát, mm-hmm, hogy
igen,
nyilván
igen,
itt egy kapcsolódás
értem.
Tört meg, de, mm-hmm. de hogy ugyanakkor azon is nagyon sok múlik, hogy ki az, aki meghalt. Tehát, hogy egy a szülő és a gyerek viszonyba szerintem akkor is kell, hogy maradjanak határok a gyászban is, olyan szempontból, hogy nagyon sok múlik azon, hogy ki halt meg. Tehát például, hogyha a másik szülő halt meg, akkor ezt a fajta legbelsőbb megosztást, ezt azért nem lehet 100%-osan szerintem a gyerekekkel megosztani, mert ez egy teher is lehet. Tehát, hogy sok múlik azon, hogy,
uh-huh.
hogy ki, mert nyilván, hogyha egy szülő egyedül marad, akkor ott nem, tehát, hogy ott egy olyan űr is marad, hogy az az ember, akivel ezt a legbelsőbbet megosztott a partner szinten, pont az hiányzik. És hogy ezt nem így, ahogy van, én úgy gondolom, hogy nem jó átrakni a gyerekekre. Tehát nyilván egyfajta, úgy, egy ilyen belső megosztás, de úgy, mint aki a szülőjét vesztette el, és úgy, mint aki a párját. Tehát, hogy nem összekeverni teljesen a szerepeket a családba, szerintem ez fontos.
Aha. Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert akkor valószínűleg mások is könnyen félreérthettek engem. Az, hogy én meg fölmerem vállalni a fájdalmamat, az pont azt jelenti, hogy nem fogom a gyerekemre tolni. Ha nem vállalom föl, ha próbálok úgy tenni, mintha ez vagy az, vagy amaz lenne, akkor nagyon sok minden pontosan a közlekedő edény elv alapján a kisebb nyílások felé fog kivezetődni. Tehát én nem azt gondolnám, hogy egy anyának vagy egy apának, ha elvesztette a társát, akkor a gyereke nyakába kell borulni, mert ez nem is az igazi legbelső megosztás. Az igazi, mély legbelső megosztás az, amikor fölmerem vállalni én magam, a magam elesettségét, gyengeségét, de nem a másikra borulok. Én roskadok össze. És aztán majd láthatják körülöttem, hogy ebből szépen állok is föl. Mert ez a rendje ennek. Abban neked nagyon-nagyon igazad van, hogy nem rakhatom. Illetve nem húzhatom be, ami sajnos tényleg gyakori, hogy behúzom a gyerekemet abba a szerepbe, amiből most valakit elvesztettem.
Meg bennem igen? Még az is ott van, hogy vajon ezeket a fogalmakat, hiszen azért most akkor, tehát akkor ezek a halál fogalma, a gyász fogalma. Mit értek én, és mint ahogy most elmondtad, és ez nekem tényleg ennyire szép, hogy a 7 éves gyermek tényleg a Jóisten tenyerében, és ő hordozza, és ezt sok helyen tanultuk, olvastuk, és megtapasztaljuk, inkább így fogalmazom. Ő egészen másképpen éli meg ezt a fogalmat, mint amit én tudok ebből a fogalomból. És ez a kettő nem ugyanaz, csak az én ijegységem abban, hogy én mostan a halál, ez a szót, ha kimondom, hogy halál, azt én olyat sugárzok a gyerek felé, ami borzasztó.
Ez így igaz, és azért ki sem mondták. Igen. Elődeink nem használták a halál szót.
Igen.
Mert azt mondták, hogy megboldogult, eltávozott,
igen.
Jobb létre szenderült.
Igen.
Nem használták.
Igen.
A halál szót csak a legfeljebb állatokra vagy dologra használták.
Igen.
Hisz még nem is azt sem mondták, hogy holttest, tetemet mondtak.
Igen.
Tehát ez egy nagyon jogos, jó felvetés volt, Ildi, hogy igen. Mivel annyira mást jelent, ezért csak összezavarhatjuk a különböző korokban lévő gyerekeket. Most azért itt a 7 éves kornál a képváltozás okán szabtunk egy határt, de utána is nagyon fontos lenne, hogy azért egy kiskamasz egészen mást igényel, mint egy serdülő, akinél már megint újra beköszön a nagy halálkérdés. Aki bár akár ugye kiszolgáltatva a hormonok játékának, nagyon erőteljesen megéli a halál ösztön jelenlétét is, és bizony megtapasztalja, hogy időnként halni vágyna.
Igen. Igen, és ezt úgy használja, mint amikor azt mondom, hogy jó étvágyat kívánok. Tehát én most megtapasztaltam ezt, hogy egy felnőtt mit ért ezen, és mitől riad meg, és ezt a riadtságát hogyan vezeti rá a gyerekre, és miért kell nekünk mondjuk 24-es csoportszinten erről beszélni? Amikor a szülő kér arról, hogy beszéljünk erről, amikor egy kislány egy játékhelyzetben, mert hallott valamit a szüleitől, hogy én akkor már nem akarok tovább élni, akkor inkább meghalok, és ezt otthon, és ez mit jelent, kérdezte az a másik gyerek, aki ezt hallotta, és nem tudta, mit jelent. És a családban ez riadalmat okozott, és akkor azt gondolták, hogy erről úgy kell beszélnünk, mert akkor ez micsoda nagy probléma, hogy ez a kislány lehet, hogy valamilyen depresszív állapotban van, lehet, hogy valamit nem tudott feldolgozni, és akkor ezt mostan az ő gyermekére is átsugározta, és ebből lett egy olyan riadság és félelem, hogy mit fog történni, hogyha ezt nem beszéljük ki a csoportban. És hát a Mindenszentek előtt erről tudtunk beszélni, és kiderült, hogy gyakorlatilag a gyermek nem ezt érti alatta, amit a szülő. És nincs ilyen nagy tragédia, amit ő most sugároz, és ezt meg lehet beszélni. Ő hallott valamit, amit úgy gondolta, hogy az ő szülei azért mondták, mert olyan szomorú, vagy olyan állapot volt, vagy egy úgy használták. Most éppen nem volt jó kedve. És ő azt mondta, hogy már olyan szörnyű napom van, hogy ebben már belehalok. Ez nekem, tehát hogy milyen érdekes, hogy ezeket a szavakat mi hogy Hogyne. Használjuk a gyerekeket.
Hogyne, és ráadásul ilyenkor nagyon fontos, hogy tudjunk róla, hogy akár a gyerek felnőtt képébe is beágyazódhat, igen. Ugyanúgy, mint ahogy így tanítjuk meg fejfájni a gyerekeinket, hogy az, aki igazán fáradt és felnőtt, és komoly munkát végez, annak fejfájva kell hazajönni, vagy úgy kell hazajönni, hogy hát, borzasztó napom volt, én ebbe belehalok.
Igen.
És akkor a gyerek úgy gondolja, hogy én akkor vagyok nagy kislány, vagy nagy fiú.
Hagyjam a helyzet.
Ha én is azt mondom, hogy hát, én most ebbe belehalok. Sajnos a műsoridőnk újra vészesen lejáró félben van, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, amit most így összegzésként hoznátok. Én tudom, megint sok minden maradt bennünk, bennem is rengeteg. Réka, te voltál legkevésbé most így időben velünk a technika ördöge kapcsán, úgyhogy tied az elsőbség most.
Összegzésképp, amit így elvinnék. Um, Most hiszem el, és úgy, hogy ez a tudás a gyászban, tehát hogy a különböző családtagok, barátok, mindenki a maga szerepében, maga helyén, maga kapcsolatban hogyan tud együtt gyászolni, hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni az emberek. Szerintem ez nagyon fontos.
Jó, akkor ide még adnék egy nagyon konkrét támpontot. Tehát egy gyászolónak az is, ha egy meggyújtott gyertya mellett csak időt töltök vele, megiszok vele egy pohár teját, ez már közös gyász. Ha elbírom viselni, hogy ő esetleg éppen haragos állapotában van, és én elviselem az ő haragját, akkor már közösen gyászoltunk.
Igen, én azt mondtam a csoportban, hogy fogjuk meg egymás kezét és egy gyertya mellett, csak úgy maradjunk csendben, és akkor átérzi mindenki, hogy ez lehet a mi lelkünknek a belső, amit kiadunk, egymásnak átadunk, akár lehet az örömünk, bánatunk, és akkor a bánatunk volt, úgyhogy igen, tehát lehet az óvodában is így is átélni ezt a gyászt együtt.
Nagyon köszönöm hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet, és további tartalmas jó estét kívánok. Beszélgető társaimnak pedig, hogy itt voltak velem. Szigetiné Ildikóval beszélgettem, és Szilágyi Rékával, Farkas Ibolya Máriát hallották, technikus kollégánk Erdős Levente volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. A megújulás lendülete. A reformáció 500. évfordulójának magazin műsora.